Halas Rádió, a bizalom hangja.
A tudomány mai állása. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Egy műsor
az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
Sok érdekességet tartogat a mai műsor is. Köszöntöm Önöket, a szerkesztőt, Kovács Attilát hallják. Tegyünk egy sétát együtt a tudomány világában, ami a tartalmat illeti, következzen címszavakban. Tovább sodródik egy Antarktiszról leszakadt 315 milliárd tonnás jéghegy. Kiderül, hogy miért nem úszhatnak 8,2 kilométernél mélyebbre a halak. Golyóálló mellény védi a világ egyik legnagyobb édesvízi halát. Ismeretlen fűfaj terjed Magyarországon. Bemutatjuk a világ leggyorsabb hangyáját. Elképzelhető, hogy a paradicsom és a retek is megterem a Marson. Megmutatták, hogy milyen ruhákban dolgoznak majd az űrhajósok a Holdon és a Marson. Sci-fi beillő hajtóművet terveztek. Egy kézzel raktak ki a Rubik kockát egy robot, és kinyomtattak egy teljes hajót. Ennyit előjáróban, és most következzenek a részletek. Először arról lesz szó, hogy szeizmikus hatása lehet a nagy tengeri viharoknak. A hurrikánok vagy egyéb nagy erejű viharok akár egy 3 és feles erősségű földrengéshez hasonló szeizmikus eseményt is kiválthatnak a közelükben lévő óceáni területen, állapították meg a Floridai Állami Egyetem kutatói, akik az egyik tudományos folyóiratban számoltak be az újonnan felfedezett geofizikai jelenségről. Viharrengésnek hívjuk őket, mondta el Venyuan Fent, az egyetem munkatársa. Viharszezonban a hurrikánok vagy az Észak-Atlanti-óceán nyugati részét érintő extratropikus ciklonok erős hullámok formájában adnak le energiát az óceánba, és a hullámok kölcsönhatásba lépnek a szilárd földdel, intenzív szeizmikus forrást létrehozva. A kutatók csaknem egy évtizednyi szeizmikus és oceánográfiai adatot elemeztek 2006. szeptemberétől 2019. februárjáig. Kapcsolatot találtak a nagy erejű viharok és az intenzív szeizmikus aktivitás között a kontinentális szelfek szélének, vagyis a kontinensek körüli kis vízmennyiségű, kis lejtésű tenger alatti területek és a padok kiemelkedő tengerfenéki alakzatok közelében, amelyek fölött a vízréteg sekély. A kutatók több mint 10 000 viharrengésre találtak bizonyítékot a vizsgált időszakban. Az Egyesült Államok területén Új-Anglia, Florida és a mexikói öbből, Kanadában pedig Nova Scotia, Új-Fundland, valamint Brit-Kolumbia partjainál. A hurrikánok okozta a szeizmikus források órákig vagy akár napokig is aktívak lehetnek, mondta el Venyuan Fent kutató, aki kollégáival egy új módszer dolgozott ki a szeizmikus események észlelésére és hely meghatározására, valamint annak megállapítására, hogy viharrengésről van-e szó. A szakemberek szerint nem mindegyik hurrikán okoz viharrengéseket. Vannak gócpontok, de vannak olyan területek is, mint például a New Jersey-től Georgiáig terjedő szakasz, ahol a kutatók nem találtak viharrengésekre utaló bizonyítékokat. Még a 2012-ben pusztító Sandy hurrikán sem okozott ilyen szeizmikus eseményeket. A tudósok szerint mindez azt sugallja, hogy a viharrengések kialakulásában nagy szerepet játszanak az oceanográfiai sajátosságok és a tengerfenék topográfiai jellemzői. Szeizmikus hatása lehet a nagy tengeri viharoknak, erről hallottak az elmúlt percekben, és maradunk még a nagy vizeknél, tovább sodródik egy Antarktiszról leszakadt 315 milliárd tonnás jéghegy. 90 fokkal elfordult és északnyugati irányba sodródik az antarktiszi Emery parti jégmezőről nemrég levált gigászi jégtömb, amelyről az Európai űrügynökség, az ESA, Sentinel 2 műholdja készített űrfotót a napokban. Az 1636 négyzetkilométeres jégdarab néhány héttel ezelőtt tört le az Emeryről. Bár az Egyesült Államok országos jégközpontja a D-28 nevet adta a leszakadt jégtömbnek, a kutatók Zápfoghegyként emlegetik. Ennek oka, hogy annak a területnek a közelében tört le, amelyet mozgófognak is neveznek, mivel műholdfelvételeken kiesni készülő tejfogra hasonlít az alakja. Az Antarktisz part közeli szelei és áramlatai nyugat felé sodorják a nagyméretű jéghegyeket, amelyek gyakran nekiütődnek a partvonalnak, újabb jégdarabokat letörve az egészből. A felvételek tanúsága szerint a jéghegy frontálisan ütközik majd neki az Emery egy másik területének. A szakemberek szerint valószínűleg több év is eltelik, mire a D-28 darabokra hasad és elolvad. A folytatásban maradunk a vizeknél, illetve az élővilágnál. Kiderül, hogy miért nem úszhatnak 8,2 kilométernél mélyebbre a halak, és golyóálló mellény védi a világ egyik legnagyobb édesvízi halát.
Tudomány. Tudomány ma. A műsor hamarosan folytatódik. A tudomány mai állása.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
A tudomány mai állása. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Miért nem úszhatnak 8,2 kilométernél mélyebbre a halak? Ezt hát a következő témánk a tudomány mai állásában. A mélységi határ fiziológiai oka az a molekuláris működés, amely a halak szöveteit a hatalmas víznyomás ellen védi. Ha mélyebbre szeretnének hatolni, más működési módot kellene kifejleszteniük, írja egy az Amerikai Tudományos Akadémia lapjában megjelent tanulmány. A folyamat legfontosabb molekulája az úgynevezett ozmolit, vagyis rövidítve TMAO. Ez a molekula adja a jellegzetes halszagot. A TMAO stabilizálja a fehérjéket, amelyek a hal sejtjeit felépítik és életben tartják. Nélküle a tengermélyi víznyomás működésképtelenné tenné a fehérjéket. A kutatócsoport megfigyelte, hogy minél mélyebbre hatol egy halfaj, annál több volt benne a TMAO. Az összefüggést az Új-Zéland közelében fekvő Kermadec óceáni árokból felhozott Pseudolimparis ambystomopsis nevű hal segítségével vizsgálták meg. Ez a rózsaszín testű állat több mint 7 km mélyen él. Garnélát eszik, amely a felülről lehulló szerves anyagokat fogyasztja. Bennük található a legnagyobb arányban a TMAO molekula. Koncentrációja szinte pontosan akkora, amekkorára a sekélyebb vizekben élő fajok TMAO szintjéből következtetni lehet. Ha azonban tovább növelik a TMAO koncentrációját, 8-8,5 kilométeres mélységnél elérik azt a pontot, ahol a molekula már a sejtek életfunkcióit akadályozná. A fehérjék annyira stabillá válnak, hogy nem működnének. A mélységhatár másik lehetséges oka, hogy a TMAO ilyen koncentrációja vizet vonzana a hal szervezetében, ezt pedig a tengeri halak nem viselik el. Ugyanaz óceánfenék szinte mindenhol sekélyebb 8 kilométernél, mégis létezik néhány árok, ahol úgy tűnik, nem élnek meg a halak. Ilyen a majdnem 11 kilométer mély Marianna árok, a föld legmélyebb pontja. Ugyan a halak nem népesítik be ezeket az árkokat, az élet más formái, egysejtűek, baktériumok, tengeri uborkák azért nagy számban találhatóak bennük. És a következő hír is kapcsolódik még a halakhoz, golyóálló mellény védi a világ egyik legnagyobb édesvízi halát. Az Arapaima pikkelyei szívósak és jól illeszkednek, a hal így a piranyák általi támadást is képes túlélni. A San Diego-i Kaliforniai Egyetem és a Berkeley-i Kaliforniai Egyetem tudósai az Arapaima pikkelyét vizsgálták és meglepve tapasztalták, hogy a hal bőre golyóálló mellényként funkcionál. A pikkelyek olyan szívósak és annyira jól illeszkednek, hogy az állatnak akkor sem kell izgulnia, ha a piranyák támadnának rá. A piranyás hasonlat egyébként nem véletlen, a hal ugyanis Brazília, Guyana és Peru folyóiban él. Ezekben a vizekben pedig sok a piranya, így fontos számára a védelem. Egyébként nem csak a pikkely rendszere különleges. Az Arapaimát olyan túlélő ösztön vezérli, hogy a szárazföldön is képes életben maradni. Igaz, nem sokáig, csak egy napig bírja. A tudósok szerint az Arapaima pikkelye egyszerre rugalmas és ellenálló, amely részben a pikkelyeket borító ásványi anyagokkal teli rétegnek köszönhető. Golyóálló mellény védi tehát a világ egyik legnagyobb édesvízi halát, az Arapaimát. A folytatásban pedig még mindig maradunk az állatvilágnál, kiderül, hogy melyik a világ leggyorsabb hangyája, és hallhatnak arról is, hogy ismeretlen fűfaj terjed Magyarországon, hogy melyik ez, rövidesen kiderül.
A tudomány mai állása.
Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
A következő percekben bemutatjuk a világ leggyorsabb hangyáját. A szaharai ezüst hangya a világ leggyorsabb hangyája. Sebessége másodpercenként elérheti a 855 ezred métert, tehát majdnem 90 centimétert, derült ki az Ulmi Egyetem kutatóinak tanulmányából. Még a sivatagi hangyák között is különleges ez a teljesítmény, hangoztatta Harald Wolf, akinek kutatótársaival együtt sikerült lefilmezni Tunézia középső térségében a szaharai ezüst hangya mozgását. A másodpercenként megtett 855 ezred méter 108-szor hosszabb, mint a rovar teljes test hossza. a szaharai ezüst hangyáról közismert, hogy igen nagy a melegtűrő képessége. Hőpajzsa, vagyis a testén lévő csőszerű szőrszálak megvédik attól, hogy testhőmérséklete 53,6 Celsius fok fölé emelkedjen. Erre szüksége is van a forró sivatagi körülmények között. A német kutatók 2015-ben vették filmre a rovar mozgását a tunéziai Daoust térségben. A kutatók felfedezték, hogy az ezüsthangya a nap legmelegebb időszakában képes a legnagyobb sebességre. Laboratóriumban 10 Celsius fok hőmérsékletnél sebessége csökkent másodpercenként 57 ezred méterre. Sebes mozgása azért is figyelemre méltó, mert lábai 20%-kal rövidebbek a rokonfajokhoz, mint például a szintén a tunéziai sivatagban élő Catalepis fortis sivatagi hangyához képest. Gyorsaságát a mozgás technikájának köszönheti ez a kicsiny rovar, amelynek lábai 4,3-től 6,8 mm hosszúak. Képesek másodpercenként 47 lépést megtenni, azaz háromszor gyorsabb, nagyobb rokonainál. Lépéseinek hosszúságát meg négyszerezi, 4,7 mm-ről 20,8 mm-re, ahogyan felgyorsul. A kutatók szerint a kicsiny hangya nem csupán fut, hanem egyenesen galoppozik. Mind a hat lába egyszerre van a föld felett, amikor sebessége meghaladja már a másodpercenkénti 3 métert. Ez a technikája teszi lehetővé azt, hogy ne süppedjen bele mélyen a puha homokba. A szaharai ezüst hangya tehát a világ leggyorsabb hangyája, amelynek sebessége másodpercenként elérheti a 855 ezred métert. És maradunk még az élővilágnál, de jöjjön egy különleges növény, ismeretlen fűfaj terjed Magyarországon. Egy új észak-amerikai inváziós faj, a homoki prérifű egyre jelentősebb hazai elterjedését vizsgálják a Kiskunsági Nemzeti Park igazgatóság munkatársai. Még 2017-ben Magyarország méztelen és meszes homok területein is kimutatták az Észak-Amerikában őshonos homoki prérifű jelenlétét, amelyet a nemzetség más fajai nyomán özönfűnek is neveznek. A Magyar Tudományos Akadémia és a Debreceni Egyetem kutatói már akkor valószínűsítették, hogy a faj jelentősebb terjedési és megtelepedési kapacitással rendelkezik. A homoki prérifű erőteljes csomókat képző, sekély gyökérzetű évelő növény. Nagyon jellegzetes a fajra a levélhüvely peremén található, sűrű és elálló fehéres szőrkoszorú, valamint hogy virágai ritkán bomlanak ki teljesen. A fajnak igen apró, alig 1 mm-es, könnyen terjedő magjai vannak, amelyek nagy valószínűséggel tartós magbankot is képeznek. A homoki prérifű jól tűri a taposást és a szárazságot is. A nemzetség más fajainál az úgynevezett allelopátia jelenségét is igazolták, azaz a környezetükbe olyan anyagokat juttatnak, amelyekkel más fajok megtelepedését és növekedését gátolják. A homoki prérifűvet 2017 óta számos helyen találták meg a kiskunsági homok területeken, ahol korábbi parlagokon és elsődleges homoki gyepeken fordul elő, valamint Debrecen belterületén fajszegény, leromlott gyepekben megtelepedve, gyakorlatilag egynemű, más növényfajt alig tartalmazó összefüggő foltokat, néhol több hektáros állományokat képez. A tapasztalatok alapján a fajta legelő állatok nem vagy alig fogyasztják, ami tovább segíti a terjedését. Ezt egyébként a klímamodellek által előterjesztett szárazság és a hőmérséklet emelkedés is segíteni fogja majd a közeljövőben. A kutatók várják a homoki prérifű előfordulására vonatkozó új adatokat, amelyek segíthetnek tisztázni terjedése körülményeit, és megalapozhatják a jövőben a visszaszorítására tett kísérleteket. Ennyi tehát arról, hogy ismeretlen fűfaj terjed Magyarországon, ez pedig a homoki prérifű, amely Észak-Amerikából származik. És hogy mindig növények, de már kicsit más aspektusból, elképzelhető, hogy a paradicsom és a retek is megterem a Marson, erről hallanak majd a következő percekben rövidesen, és szó lesz arról is, hogy megmutatta az amerikai űrhivatal, hogy milyen ruhákban dolgoznak majd az űrhajósai a Holdon és a Marson.
Tudomány. Tudomány ma. A műsor hamarosan folytatódik. A tudomány mai állása.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A lehetőségek műsora. A tudomány mai állása most folytatódik.
Kovács Attila vagyok, és köszöntöm azokat is, akik most kapcsolódtak a tudomány mai állásába, amelyben most arról hallhatnak, hogy elképzelhető, hogy a paradicsom és a retek is megterem a Marson. A marsi expedíció egyik fontos kérdése, hogyan maradhatnak majd életben az űrhajósok a vörös bolygón. Úgy tűnik, holland kutatóknak sikerült választ találni erre. A tudósok növényt termesztettek a Mars és a Hold talajához hasonló. Az amerikai űrkutatási hivatal a NASA szakemberei által kifejlesztett talajban. Kutatásukból kiderült, hogy nem csak lehetséges élelmet termelni a vörös bolygón és a Hold jövendő lakói számára, hanem életképes magokat is lehet nyerni belőlük növénytermesztéshez. Vége Vemelink és kollégái 10 különféle növényt termesztettek. Kertizsázsát, rukkolát, paradicsomot, retket, zabot, kuinoát, spenótot, snidlinget, babot és póréhagymát. Az általuk használt talaj hasonlított a Hold és a Mars törmelékes talajára, a regolitra. Kontrollcsoportként általános termőföldet használtak. A 10 növényből 9 normálisan kifejlődött, ehető terméseket takarítottak be róluk. Csak a spenót volt kivétel. A termesztőtálcánkénti teljes biomassa produkció az időegység alatt keletkező szerves anyagtömeg területegységenként a földi talaj és a Marshoz hasonló talaj esetében volt a legmagasabb, és jelentősen eltért a Hold talaján termesztettől. A termesztett növényekből 3 faj, a retek, a zab és a kertizsázsa esetében sikerült magjaikat kicsíráztatni sikeresen a kutatóknak, derül ki az egyik tudományos folyóiratban megjelent tanulmányból. Felvillanyozott minket, amikor láttuk, hogy a Marshéhoz hasonló talajon termesztett első paradicsomok pirosodni kezdtek. Ez azt jelenti, hogy megtettük a következő lépést egy fenntartható, zárt mezőgazdasági ökoszisztéma felé, idézte Viger Vemelinket a Tudományos Hírportál. Jó hír tehát, hogy több növény, például paradicsom és retek is megteremhet a Marson. És a következő hír is kapcsolódik még részben a vörös bolygóhoz. Megmutatta a NASA, hogy milyen ruhákban dolgoznak majd az űrhajósai a Holdon és a Marson. Nincs már sok hátra, és elkészülnek a NASA vadonatúj űrruhái, amelyeket először a Holdra való visszatéréskor használnak majd az asztronauták. Az amerikai űrhivatal egyik ambiciózus terve, hogy 2024-ig újból embereket juttat a Holdra, hogy aztán könnyebb legyen a Marsra utazniuk. Utóbbi igen sok dolgon múlik, és az sem mindegy, hogy milyen ruhákban indulnak majd oda az űrhajósok. A jelek szerint ezt már félig meddig megoldotta a NASA. Az űrügynökség egy nagyszabású sajtóesemény keretében 2 új űrruháról is lerántotta a leplet, amelyeket először a közelgő Artemis Hold misszió során használnak majd a szakemberek. A narancssárgás ruhát az odautazáskor viselik majd az űrhajósok, az égitest felszínén zajló munkákhoz viszont egy kékes-pirosas ruhába bújnak. Ennek terveit korábban már megmutatta a NASA, de a késznek tűnő verziót most átadta először a közönség. Az űrhivatal szerint a nagyobbik szkafander nem csak dizájnban új, a viselője nagyobb biztonságban van benne, miközben a végtagjai valamelyest könnyebben, szabadabban mozoghatnak. Az előző ruhákban ez szinte lehetetlen volt. A ruhát úgy tervezték, hogy vészhelyzet esetében a korábbiaknál hosszabb ideig képes életben tartani a viselőjét. A kékes ruhát a NASA a Hold misszió után is felhasználja. A tájékoztatás szerint a majdani Mars expedícióhoz is ezeket tervezik bevetni, de előtte valamennyire azért átdolgozzák. A ruhákat úgy tervezték, hogy azok mindkét nemnek megfelelőek legyenek. Mint ismeretes, az űrügynökség csak nőkből álló űrsétája korábban azért maradt el, mert az amúgy férfiakra szabott szkafander túl nagy volt az expedíció 2 női tagjának. Bemutatta tehát a NASA, hogy milyen ruhákban dolgoznak majd az űrhajósok a Holdon és a Marson, és a következőkben is kapcsolódunk még az űrhöz. Skifibe illő hajtóművet terveztek, ez az egyik témánk, illetve szó lesz arról is, hogy egy robotot majdnem teljesen beborítottak mesterséges bőrrel.
A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Tudás. Csúcstechnológia. Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik. Most folytatódik.
És mint ahogy ígértem, a következő percekben arról hallhatnak itt a tudomány mai állásában, hogy skifibe illő hajtóművet terveztek a fejlesztők. David Burns, a NASA munkatársa olyan hajtómű tervét dolgozta ki, amellyel elméletben a fénysebesség 99%-át lehet elérni, írja az egyik tudományos lap. A szerkezet papíron azt használja ki, hogy miként változik a tömeg a relativisztikus sebesség, azaz a fénysebességet megközelítő sebesség hatására. Az eszközt bemutató tanulmányt független szakértők egyelőre nem vizsgálták felül. Burst egy gondolatkísérlettel magyarázza ötletét, a szakértő szerint egy dobozt kell elképzelni, amelyben egy kötélre súlyt helyeznek. Az objektumot a doboz két oldalán lévő rugók tartják mozgásban. Egy vákuumban, például az űrben a doboz ide-oda mozogna, míg a tömeg látszólag egy helyben maradna. Amennyiben a tömeget az egyik irányba növelnék, egyfajta hajtómű működhetne. A doboz pedig elindulna. A megmaradási tétel alapján, mely szerint valamely mérhető fizikai mennyiség nem változik a fizikai rendszer időbeli fejlődése során, ez a rendszer teljesen kivitelezhető. A speciális relativitás elmélet alapján pedig a fénysebesség megközelítésével az objektumok tömege nő. Így ha a dobozt egy hurokkal, a képzeletbeli tömeget pedig ionokkal helyettesítjük, a hurok egyik végén pedig az ionok mozgását felgyorsítják, akkor hajtóműként funkcionálhatnak. Burns szerkezetében nem egy egyszerű hurkot, hanem egy spirált használna. A rendszerben előbb mérsékelt relativisztikus sebességre gyorsítaná az ionokat, majd a gyorsaság változtatásával befolyásolná a tömegüket. A becslések alapján egy ilyen hajtómű 200 méter hosszú és 12 méter átmérőjű lehetne. Ami viszont ennél is fontosabb, rengeteg energiát kéne felhasználnia, és egyáltalán nem lenne hatékony. Ennek ellenére Burns terve érdekes és izgalmas, nagy szükség van a hasonló koncepciókra, a jelenlegi technológiákkal ugyanis nagyon nehéz lesz naprendszeren kívüli égitesteket felkeresni. Ennyi tehát arról, hogy sci-fibe illő hajtóművet terveztek, amely a fénysebesség akár 99%-át is elérheti. És maradunk még a technika világában, de már itt a Földön, egy robotot majdnem teljesen beborítottak mesterséges bőrrel. Robotoknak fejlesztettek ki bőrt müncheni kutatók. Elsőként láttak el egy emberméretű robotot teljes mértékben mesterséges bőrrel, hogy jobban érzékelje a környezetét és képes legyen akár egy lábon is egyensúlyozni. A müncheni műszaki egyetem közlése szerint a mesterséges bőr hatszögletű sejtekből áll, amelyek nagyjából akkorák, mint egy 2 eurós érme. A bőrt először a H1 nevű emberméretű roboton vetik be. Mikroprocesszorok érzékelik az érintést, gyorsulást, közlekedést és hőmérsékletet. 1260 sejtel és több mint 13 000 szenzorral rendelkezik a felső testén, karján, lábán és még a talpán is. Összehasonlításképpen az emberi bőr mintegy 5 millió receptort tartalmaz, mondta el Gordon Cheng kutató. A robotbőr fejlesztésének eddigi legnagyobb akadályát az adatfeldolgozási kapacitás korlátai jelentették. A rendszerek ugyanis már néhány száz szenzor adatától is telítődtek. Ennek a problémának a megoldására a müncheni kutatók a bőrsejteket nem folyamatosan figyelik, hanem egy úgynevezett esemény alapú rendszert használnak. Így az adatfeldolgozási rendszer terheltsége akár 90%-kal is csökkenhet. Rendszerünket arra alakítottuk ki, hogy problémamentesen és gyorsan tudjon működni minden lehetséges robottípussal. Most azon dolgozunk, hogy még kisebb bőrsejteket tervezzünk, melyeket a jövőben nagyobb mennyiségben tudunk előállítani, mondták el a fejlesztők. Mesterséges bőrrel borítottak be tehát egy robotot, erről szóltunk az elmúlt percekben, és a folytatásban is maradunk még a technika világában hasonló témával. Egy kézzel rakta ki a Rubik kockát egy robot, és szó lesz arról is, hogy kinyomtattak egy teljes hajót. Mindjárt jönnek a részletek, maradjanak velünk.
A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió, a bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
Egy kézzel rakta ki a Rubik kockát egy robot, ez tehát a következő témánk itt a tudomány mai állásában. A mesterséges intelligencia egy robot kézzel is képes kirakni a Rubik kockát, az egyik legismertebb magyar találmányt. Az első 1981-ben Budapesten rendezett világverseny győztesének közel 23 másodperc kellett ehhez. A jelenlegi világrekordot a kínai Yuseng Du tartja, aki tavaly novemberben 3,47 század másodperc alatt rakta ki a 3x3x3-as kockát. A robotok azonban ennyi ideig sem vacakolnak. Tavaly tavasszal egy mérnökpáros által fejlesztett robotrendszer 38 század másodperc alatt rakta ki a Rubik kockát, azaz 10-szer gyorsabban, mint az ember. Magyar világcsúcs is született 2012-ben a Rubik kocka Európa bajnokságon. Endrei Marcell a 3x3x3-as vakon kirakás kategóriában 26,36 század másodperccel győzött. A verseny is folytatódik. Bizonyosan újabb tizedek, századok, ezredek faraghatóak a csúcsokból. Az egyik brit tudományos portál a különleges megoldások sorába új szint hozott, bemutatott egy robotkezet, amelyik szintén ki tudja rakni a kockát. Egy amerikai fejlesztő csapat által konstruált, kereskedelemben kapható robot kézmozgását mesterséges intelligencia segítségével irányították. A fejlesztők megtanították a robotkezet a finom mozgásokra, azaz az óvatos tekerésre, hogy ne roppanjon össze forgatás közben a kocka. A mesterséges intelligencia pontokat kapott, ha helyesen rakott ki egy oldalt. Úgy programozták, hogy próbálja maximalizálni a pontszámát. Látásérzékelő segítségével adott utasításokat a program a robotkész számára, amit arra is megtanítottak, hogy hogyan javítsa ki a hibákat. Az egykezes rendszer legjobb ideje 3 perc körüli helyes forgatás volt. A fejlesztők nem állnak le, újabb finom manipulációs mozgások elvégzésére tanítanák meg a robotkezet. Festés vagy origami készítés merült fel első körben. És a folytatásban is következzen egy jövőt idéző technológia, kinyomtattak egy teljes hajót. Az amerikai Maine-i Egyetem kutatóinak hála, a jövőben a hajók gyártása is gyorsabb és környezetkímélőbb lehet. Az ipar számára a 3D-s nyomtatás egyértelműen az új generációs gyártási technológiát jelenti. Az új generációs nyomtató berendezések segítségével nem csak kevesebb alapanyagból, a korábbinál jóval környezetbarátabb módon lehet előállítani egy terméket, hanem az arra fordított gyártási idő is drasztikusan csökkenhet. A technológiát ma már számos területen alkalmazzák. Készítettek már vele hajtóműveket rakétához, sisakot a pápa testőreinek, de még egy vadonatúj szívet is. Most az amerikai Maine-i Egyetem kutatói álltak elő egy újdonsággal, amely egyszerre 3 Guinness rekordot is megdöntött. A szakemberek a világ legnagyobb 3D nyomtatóját építették meg, amivel sikerült elkészíteniük a világ eddigi legnagyobb 3D nyomtatással előállított hajóját. A 7,62 méter hosszú jármű mintegy 2267 kg-ot nyom, ami egyúttal azt is jelenti, hogy eddig ez a legnagyobb szilárd test, amit sikerült kinyomtatni. Az egyetem szerint azonban még ennél is nagyobb tárgyakat tudnának vele előállítani. Az adatok szerint, ha arra lenne szükség, egy több mint 30 méter hosszú, 6,7 méter széles és 3 méter magas eszköz is kinyomtatható vele. Ha a maximális sebességre kapcsolják, csaknem 227 kg-ot állít elő óránként. A projekt igazi különlegessége, hogy a 3 dirigó névre keresztelt hajót alig 3 nap alatt állították elő. A hagyományos gyártási módszerekkel ez hónapokba, de jó esetben is hetekbe telt volna. Érdemes megnézni, az interneten található erről egy videó, tehát kinyomtattak egy teljes hajót. És ennyi fért a mai műsorba, köszönöm szépen, hogyha velünk tartottak és figyeltek ránk, ha gondolják, tegyék ezt legközelebb is. Mára búcsúzik a műsorvezető szerkesztő Kovács Attila, viszont hallásra!
Hírek a tudomány világából.
A lehetőségek műsora. A Tudomány mai állása című műsort hallották.
Köszönjük figyelmüket!